zsidókhoz írt levélből olvasom Istenünk igéjét a 13. fejezetből, a 7. versről a 17. versig. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpapa szentébe beviszi a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Hát első hallásra, hogyha az igét ugye számba veszük, akkor mondhatnám azt, hogy most nagyon magam mellé próbálok mindenkit vonni, hiszen az ige szava is azt mondja, bízzatok a vezetőben. És ez egyrészt igaz is, mert hát ma igénk, és nem én jelöltem ki ezt a szakaszt, hanem a kalauz szerint igénk ezt hozza. Fontos azt hiszem, hogyha a gyülekezet életét nézzük, és a mindenkori gyülekezet életét nézzük, akkor a bizalom az meglegyen. De ez vonatkozik a gyülekezeti tagokra is, mert mondhatnám azt is, mert nincs benne ebben a részben, hogy bízzatok a gyülekezeti tagokban is ti vezetők, akiket vezettek, azok felé legyetek jó bizalommal, jó szívvel, lássátok őket, és szeretettel vezessétek őket. És azt hiszem, hogyha ez a kölcsönösség megvan, mind a vezető részéről, mind pedig a gyülekezeti tagok részéről a vezető irányában, akkor van meg az az ideális helyzet, amikor az Isten cselekszik velünk, amikor az Isten gazdagítja a gyülekezetünk életét, amikor mind lelkiekben, mind anyagiakban is gyarapodunk. Most, hogyha az elmúlt esztendőt nézzük, akkor úgy gondolom, hogy a gyülekezeti életünk mind lelki, mind anyagi értelemben egy gyarapodó gyülekezet. Amit fontos, hogy lássunk, és ezért hálát is kell adnunk az Istennek, hogy egyrészt ez a bizalom, ez jó gyümölcsöt termett, és nagyon fontos az, hogy az Isten igéje köré gyűltünk egybe, és hogyha nézzük a vasárnapi istentiszteleteket, vagy a hétközi istentiszteleti alkalmakat is, akkor azt is láthatjuk, hogy az Isten igéje az, amely bennünket összetart, és az, amely vonzza az embereket, mégpedig az az üzenet, amelyet kapunk, és most itt hirtelen belegondoltam, ugye talán mint igehirdetőnek nekem több jogom lenne arra, hogy számon kérjem egyrészt önmagamat, hogy mit hirdettem ebben az évben, és végig gondolni, hogy mi volt az az üzenet, amit én hirdettem ebben az esztendőben, de akár az ige hallgató is, ugye végig gondolhatja, hogy mi volt az a lelki út, mi volt az a lelki ösvény, amelyen ebben az esztendőben vezette őt az Isten, és valljuk be őszintén, sokat felejtük. Még ige hirdetőként is nehéz lenne felsorolnom saját prédikációjomat és azoknak dolgait, mert sokszor ez úgy van, az ige hirdetőkre gondolok, hogy amit kapunk, az nem a miénk. Tehát most jó értelemben mondom ezt, hogy ezzel a jó reménységgel vagyok így, hogy a lélek használ bennünket, és sokszor úgy használ, mint egy hangszorót, hogy én már el is felejtem. És nem vagyok olyan, mint egy vagnószallag, aki vissza tudja mondani, hogy éppen mikor, mit és hogyan, és miképpen mondta. És valamilyen szinten az ige hallgatója, és úgy gondolom hasonlít ehhez a lélek hangszere, és mi mindannyian úgy rezonálunk az igei üzenetekre is, hogy sokszor megrezdül bennünk, és megszólít bennünket, és nyomon tudjuk követni az ige hatását, de vannak olyan időszakaink is, amikor nem tudjuk talán nevesíteni, hogy most éppen mi az, ami most nekünk annyira jó, de mégis együtt vagyunk, és ebben a térben vagyunk, ahol az ige szól. Tehát egyrészt vannak olyan dolgok, amiről számot tudunk adni, egyrészt az Isten előtt tudatosan, mert emlékszünk, tudunk róla, hallottuk, láttuk, cselekedtük a gyülekezet életében, átéltük. A másrészt pedig csomó minden van, amiért hálát adhatunk most idézőjelbe, amit nem tudunk tudatosan felsorolni, de az Isten gazdagon árasztotta ránk. Mi az, amit például nem tudunk? Nem tudjuk, hogy az Isten mitől óvott meg bennünket. Ebben az esztendőben. Mi volt az, ami láthatatlanul ugye nem érkezett meg ebben a világban mi hozzánk, ami bekövetkezhetett volna, de nem következett be. Mert az Isten oltalmazó szeretete minket, szeretteinket megvédett. És most ha végignézzünk a világ dolgain és eseményein, vagy talán bekapcsoljuk majd a híradót, hogyha hazamegyünk, vagy valamikor láthatjuk, hogy micsoda sorsok, életek és emberi tragédiák vannak körülöttük. És ha így megnézzük, és megnézzük az előző nemzedékeket, ugye, vagy azt az életszínvonalat, amilyen életszínvonalon élünk, amire arra panaszkodunk, hogy hát ez nagyon alacsony, meg hogy ugye, hogy mint telnek napjaink, de még mindig, hogyha régi embereknek nézzük, akiknek Jézus tanította azt a mi atyánkot, amit mi is mondunk, ugye, ahhoz képest mi királyként élünk. És olyan bőségben és gazdagságban. Tehát sok mindenért hálát adhatunk, amit velünk az Isten közöl. Egyrészt ugye, amit az elején, mint akár igehirdető vagy gyülekezeti vezető, én azért adok hálát, hogy az Isten engem kiválasztott erre és adott gyülekezetet. A gyülekezet meg azért adhat hálát, persze ez szabadon választott, hogy ma kipásztor a gyülekezetnek, és együtt lehetünk így. És ez azért jó, mert ezt ugye egyrészt látnunk kell, hogy egymásnak ajándékozott bennünket az Isten, és olyan jó, hogyha az ajándék volt-e ennek megmarad, és nem fakul meg, nem veszíti el az értékét. Mert ismerjük az ajándékokat, ugye, megkapjuk, ott van a falat, így, úgy, amúgy, aztán utána már nem sokat törődünk velük, arrébb tesszük, ide tesszük, sőt, már egy idő után azt mondjuk, hogy ez már fölösleges, és kidobjuk, mert már nincs rá szüksége, ó, mennyire örültem neki, de most már nem is érdekel ez a dolog, és hamar megunhatjuk. Na most van egy élő ajándék, ez a fajta kapcsolat, egyrészt gyülekezeti tag és gyülekezeti tag között, vezető és gyülekezeti tagok között, illetve Isten és ugye közöttünk, és ennek az ajándéknak, amit minket itt összeköt, az igei vezetésnek, az igei üzeneteknek, a lelki egymásra rezdüléseknek az ajándéka, és az, hogy együtt eltöltött idő, tehát hihetetlen nagy dolog az, nem is gondolunk bele, vagy akár a szülők bele szoktak ebbe gondolni, amikor a gyermek ugye felnő, és látják kicsikét, meg amikor növekszik, hogy együtt voltunk, és mennyi mindent átéltünk, ahogy növekedett, ahogy az értelme megnyílt, és hogy az adja meg ugye az értékét, hogy együtt eltöltöttük ezt az időt, és ahogy úgy visszagondolunk, akkor látjuk az egésznek az évét, és ugyanígy van egy gyülekezet életében, és egy esztendő, meg az előző esztendők is valahogy így kötnek bennünket össze, és érünk, mint a hordóval a bor. És ugye mi a lényeg? Hogyha végén csapra verjük ezt a hordot, akkor az egy jó bor legyen. Egy jó ízű legyen. És én azt mondom, hogy itt az óév végén, ugye, hát ugye az óbort azt nem töltik új tömlőbe, azt mondja Krisztus. Ugye új bornak új tömlő kell. És valahogy ez az új szövetség és a régi szövetségnek ugye a párhuzama, amit Krisztus hoz, az egy megújító dolog, azt nem lehet a régi formába beletenni, mert azt szét fogja feszíteni, És valahogy így vagyunk az újével, meg az új esztendővel is, hogy az Isten adhat és adni is fog valószínűleg újdonságokat az életünkben. És lesznek régi dolgaink, amelyek szétfeszülőben lesznek, amelyek szétfoszlók lesznek, amelyeket bátran el kell tudnunk hagyni. Hagyni kell az ót, és meg kell ragadni az újat. Ez az óesztendő és az új esztendő átmenete, ez lényegében egy ilyen figyelmeztetés is, vagy tanítás is arra a fajta gondolkodásra, hogy egyrészt mulandóságban vagyunk. Az esztendő múlása mindig erre figyelmezteti az embert. Ember, mulandó a te léted. És az idő az egyik legnagyobb kincsünk, mert ha már nincs időnk, akkor nincs életünk. Mert ha már nem létezik számunkra az idő, akkor valószínűleg mi sem létezünk. És nem létezünk ebben az időben. Vagyis akkor ez az életünk már nem itt ezen a földön történik. Erről beszélünk ugye az örökké valóságról, hogy mint idő nem úgy létezik, mint itt. Nem tudjuk persze mérni, és órával sem fogjuk tudni mérni, és nem mérhetünk esztendőket az örökké valóságban. Teljesen más táblatot kapunk, viszont a keresztény ember már itt a mulandó időben, ahogy a hónapokat számlálja, ahogy az élete esztendeit számlálja, ahogy az évek peregnek, és ahogy múlnak, azért mégis csak az örökké valóságra nézve éli ezeket a pillanatokat. És így egészen más az íze az életünknek. Ebben az összefüggésben. És itt jön be az a csodálatos mondat, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez a Krisztus változhatatlanságát jelenti, és az, hogy a Krisztusnak a Krisztusban vetett hit, az egy olyan erős alap, amire bátran építhetünk, bármikor is vagyunk, bármilyen időben élünk. Gondoljuk csak végig, a kereszténység ugye születésétől kezdve, fogantatásától kezdve nem mondhatjuk azt, hogy egy rózsaszín korszakban él. Minden korszakban azért megvoltak mondjuk az előnyei, vagy most mondhatjuk azt, hogy nem üldözik a keresztényeket, de ez is csak lábjegyzet, mert pont karácsony tájékán ugye hallhattuk, hogy voltak merényletek keresztjén testvérek ellen a világban. Tehát egy olyan időben élünk, amikor szükségünk van arra bizonyosságra és biztonságra, hogy Jézus Krisztus az nem változik. Miért fontos ez? Azért fontos, mert az emberi lélek az igazából az emberi léleknek szüksége van bizonyosságra, biztonságra, mint ahogy a gyermeknek szüksége van arra, hogy az édesanyja felvegye és magához ölelje, és ebben a szeretetben tud igazából megnyugodni. Egy viszontagságos, küzdelmes, földi élet, mert erről beszél a Szentírás, nem arról beszél, hogy mindig majd fáklyák fognak élni, és dísnémusztok, és itt nektek annyira jó lesz, hogy itt innen el se akartok majd menni, hanem arról beszél, hogy ez síralomvölgy, itt menjünk, de persze öröm is van, nem szeretnék egy negatív képet alkotni az életről, mert azért valljuk be, hogy Krisztusban azért azt is kell látnunk, hogy ő az életet nagyon szerette, az életben ugye elment, és vigadt, hogy így mondjam, ugye evett, ivott, és ez volt ugye róla ez a hír járt, hogy Borisza ember, tehát valószínűleg életvidám ember volt, aki az életet szerette. És megosztotta az életet a másokkal. Ez mondjuk az újévi hangulat, vagy a szilveszteri hangulatra vonatkozóan is, hogy az emberek ugye most majd találkozni fognak, megosztják egymással egyrészt a mostani pillanatot, és örömtelien lépnek át az új esztendőben. Ez nem annyira idegen a Biblia szemléletétől. Mert igazából közösségben vagyunk, embereket kaptunk ajándékban, és ezekkel az emberekkel végül is közösségünket megélhetjük, és minél vidámabban, minél szebben tudjuk megélni, annál jobb az nekünk. És a másik ember számára is. De kegyelemmel erősítetik meg a szívünk, és mégis azt láthatjuk azért ezen felül, hogy a legnagyobb öröm, vagy a legnagyobb lelki biztonságunk mégiscsak abban van, hogy kinek hittünk, és kinek a követésében járjuk az életünket. Mert úgy nehéz valakit követni, hogy az ma itt van, ma hónap meg amott, és ma ilyen képet mutat magáról, holnap meg egy másik képet, ma ezt mondja, holnap meg amazt mondja, ugye? Akkor hogy kövessem én azt, aki tegnap totál ellenkezőjét mondta, mint amit ma mond? És aztán holnap pedig teljesen mást fog mondani. Ha megnézzük a világ történelmét, vagy az emberi társadalmaknak a fejlődését, ugye mindig volt egy vezér alak bizonyos korszakokban, amikor valamit megkérdezett, vagy társadalmi változások voltak, vagy útmutatást adott, vagy valamilyen lehetőséget, hogy mifelé kell menni, és azt láthatjuk, hogy a folytonosság hiányzik sokszor ezekben a dolgokban. Voltak jó, nagyon jó kezdetek, aztán valahogy elmúltak. Voltak nagyon rosszul kezdődött, aztán végül csak kikeveredtünk belőle, és volt, amikor nagyon jó volt a kezdet, meg a közepe is, meg a vége is, csak utána mindig kezdődött valami rossz. Na most Krisztusban azt láthatjuk, hogy a folytonosságot fenntartja. Ő tegnap és ma és mindörökké ugyanez. Ez azt jelenti, hogy van egy lelki értelemben egy zálogunk, egy garanciánk arra, hogy amit elkezdtünk a Krisztusba, azt be tudjuk fejezni, és a célig el tudunk jutni, hogy Pál apostol is mondja, hogy hát el kell jutni, ugye a célig úgy fussátok meg a pályátokat, hogy elnyerjétek a koszorút, az élet, az örök élet dicsőségét és koszorúját, tehát, hogy nem hiába való mindaz, amit elkezdtünk a Krisztusba, ezt kimondhatjuk. És ezt jó így látni, mert ugye egy munkás, hogyha vagy bárki egy kézműves ember, ha valamit elkezd faragni, csinálni valamit, és akkor látja, hogy akár mennyit csinálta, nem jó, az már semmire, és ki kell dobni. És belefektette az idejét, az energiáját, a hitét, a kreativitását, és mindenét beleölte, és a végén azt mondja egy életem munkájára, hogy talán nem ért semmit, és semmire sem jó, mert semmire sem használhatja, más sem akarja használni, ő már. Ő sem akarja. Most a Krisztusban végzett munkánknak azt mondja a Szentírás, hogy nagy jutalma van. Ne adjátok föl, ne adjátok abba. Mert amit elvégeztek a Krisztusban, vagy amit bennetek a Krisztus elvégez, ez két irányú dolog. Mert én azt szoktam mondani, hogy persze sok mindent elvégez rajtunk keresztül a Krisztus, de úgy gondolom, mi eszközök vagyunk, és előbb bennünk végzi azt el, mert azáltal tud munkálkodni általunk is. Tehát amit te hagytál ebben az esztendőben munkálkodni, amit hagytunk ebben az esztendőben elvégezni az Úrban, a mi életünkben, az maradandó dolog. Mert a lélek őrzi azt. Amiről beszéltem, hogy lehet, hogy értelmünkkel most nem tudunk sok mindent felsorolni, hogy ez az amaz konkrétan megfogalmazni dolgokat. De az Isten szem előtt, ami lelkünk, ami életünk valósága, nyílt titok. Ott vannak a lelkünkben azok az isteni hatások és áldások, és ott vannak a nehézségeink, ott vannak a sikereink is, ott vannak az ajándékok a lelkünkben, és ott őrizzük ezt a titkot, amit itt mond a Szentírás, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, ez mit jelent? Hogy ő folyamatosan munkálkodik. Az én atyám munkálkodik, én is munkálkodom. Kiben? Bennünk. És legjobban a hívő ember a Krisztus saját maga életében, és egyben más emberek életében és hívő emberek életében láthatja, így gyönyörködhet benne, mert hol láthatjuk most a Krisztust? Hát nem látunk föl a mennyekbe. Nem látjuk azt a dicsőséget, amiről a profétai szó beszél, viszont az életünkben, a lelki valóságban felismerhetjük, és láthatjuk naponként, és felismerhetem a testvérem életében, és felismerhetem a gyülekezet életében. Így láthatom meg a Krisztust, a változhatatlan, örökké jelenlevő, és mindig, tegnap és ma, és mindenkor ugyanazt a Krisztust megláthatom. Na és ezt akarom most itt most középpontra helyezni, hogy most így az óév vége felé, hogy nézzünk ilyen értelemben Krisztusra, és az életünkre pedig legyünk nyitottak, és mindenki felé, akik itt vannak most velünk, gyülekezeti tag, nem gyülekezeti tag, a világ emberei felé is, mert ő feléjük is lényegében küld bennünket az Isten, mert minket azért helyezett ebbe a világba, hogy világosság legyünk, fény legyünk, só legyünk, íz legyünk, élet legyünk benne, örömöt adjunk, bátorítsunk, bíztassunk, segítsünk másoknak. Egy képet használ itt a Szentírás arról, hogy a főpap bemegy ugye a szentélybe, és áldozatot visz be a bűnökért, és ezt az áldozatot ebből nem ehet senki, és a táboron kell, táboron kívül elégetik ezt az áldozati állatot. És ugye van nekünk egy főpapunk, aki megszentelt bennünket maga Krisztus, aki a táboron kívül szenvedett, ez a Golgotai kereszthalál, érettünk, hogy minket megszenteljen, és bevigyen az Isten országába. Ezt a képet használja szemléltetésképpen a zsidókhoz írt levél, hogy gondoljátok azt meg, hogy amikor az életben ti a táboron kívül vagytok, egyfajta kitaszítottságban, egyfajta idegenként vagytok-e világban, mert azért ez is benne van a keresztény életformában, vagy létérzésben, hogy nem-e világból való vagyok. Aki újonnan született a Krisztusban, abban van valami ilyesmi, hogy igen, itthon vagyok ebben a világban, mert mégiscsak érzem a fák illatát, meg minden más, mert látom az életet és az embereket is, másképp látom, de azt is látom, hogy átutazó vagyok ezen a világon, és valami felé megyek, egy eljövendő dolog felé, és itt ilyen értelemben vagyok idegen, hogy nem ide gyökerezett vele az életem, nem ehhez a földi dologhoz ragaszkodom már foggal, körömmel, hanem lelki gyökereim vannak, és belegyökereztem az örökké való dolgokba. A láthatatlan világba. Belegyökerezett az én életem. És erről beszél itt a végén a zsidókhoz írt levélnek imént felolvasott szakasza, hogy ez a Krisztus megszentelte az ő népét tulajdon vére által a kapon kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá táboron kívülre az ő gyalázatát hordozva. Mit jelent ez? A Krisztus szenvedéseinek beteljesítéséről Pál apostol is beszél. Nem úgy, mint aki nem tudná, hogy Krisztus egyszer és tökéletesen szenvedett minden bűnért. És ehhez még nekünk hozzá kellene valamit tennünk még emberileg. Ki kellene ezt még pótolnunk, mert ez nem teljes. Ez így nem igaz. Hanem olyan értelemben, hogy vállalnunk kell a Krisztust követő életnek a szenvedését. Ha az én nevemért titeket gyaláznak, ha az én nevemért igazságtalanságot kell elszenvedni. Ne szégyeljétek vallást tenni a hitetlen és parázna nemzedék előtt az én nevemről, mert akkor majd én is szégyellek, hogy azt mondja Krisztus, majd a mennyei atyám előtt bizonyságot tenni ti rólatok. Tehát a táboron kívül, vagyis az a lét, ami idegenként, átutazóként élünk itt a világban, azért hordoz sok örömet, de hordozza ezt a olykor nagyon érezhető különbséget, feszültséget, és máskor pedig érezzük azt, hogy olyanok vagyunk, mint a só. És boldogok vagyunk, ha olyanok vagyunk, mert milyen a só? Bele tud olvadni ebben a világban, ebben a dolgok, és mindenhova el tud hatni. Egy picinke kis só, ugye, az egész levest meg tudja ízesíteni, és valahol nekünk, ugye a táboron kívül szenvedett Krisztus azért szentelt föl bennünket, hogy a mi életünk, a mi megszentelt életünk úgy hasson, mint a só. Nem marjunk, hanem ízesítsük. Jelentéktelenségünknek, látszólag jelentéktelen voltunknak és erőtlen voltunknak megvan az az ereje, hogy természet fölötti erők hatnak minden egyes hívő ember életében, és legyen ez egy bíztatás nekünk. Természet feletti erő. Olyan értelemben, hogy nem e világi erő az, amikor Krisztus jelenléte bennünk megszületik. Nem e világi erő ez, hanem az eljövendő világ előízét hordozzuk már magunkban. És ezért a táboron kívül, amikor mi szenvedünk is az életben, akkor másképp szenvedünk. Mert ez a fajta plusz ott van az életünkben. Másképp hordozza, én úgy gondolom, egy megbékélt, Krisztusban élő, hívő ember a szenvedést. Vagy másképp kell, hogy hordozza. Nem elvárásképpen mondom ezt, hanem úgy gondolom szükségszerű az, hogyha valakinek egy plusz van az életében, akkor ez megnyilvánuljon akkor, amikor a mínuszok jönnek. Amikor jönnek a hiányok, amikor azok jönnek, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, akkor neked miért van békességed? Akkor neked miért miért van valami több az életedben, akkor te miért nem esel kétségbe? Jönnek, vagy jönnek a betegség, vagy jön a halál velünk szemben, akkor ugye ott van az, hogy nekem milyen reménységem van. És itt jön a dicsőítés. Az egyetlen egy áldozat, amit nekünk még igazából megmaradt, mert semmiféle áldozatot már nekünk nem kell bemutatnunk. Minden áldozat a Krisztusban beteljesedett. Egyetlen egy áldozat van, amit folyamatosan lényegében ránk bízott az Isten, ez pedig a dicsőítés áldozata. Az, hogy a mi ajkainkkal, a mi életünkkel, hálaadásból, és ez a református gondolkodásnak is a központi gondolata, hogy hálából az Istennek oda szentelve magamat mindazért, amit kaptam, odaadva magamat úgy dicsőítem, hogy égő áldozat, ugye a szívemet odaadom, és az életem valóságával dicsérem őt. Ez tehát a vallást tévő ajkaknak a gyümölcse, amiről itt beszél a Szentírás, és a jótékonyság és az adakozás, az nem egyfajta szociális elvárás a keresztények felé, hogy nektek jót kell cselekednetek, mert ti egyház vagytok. Hanem ez a jótékonyság és adakozás, amiről itt beszél, hogy arról ne feledkezzetek el, ugye ez egy figyelmeztetés. Ez azt jelenti, hogy a Krisztusban élő ember számára, aki dicsőíti az Istent, és az Isten gazdagságával van betelve, annak az életét az Isten úgy meg fogja áldani, hogy igenis van miből adnia. És van miből a rászorulóknak segítséget nyújtania, jótékonykodnia, mivel a legnagyobb jótékonyságot már elvette az Istentől. Mert ő neki elengedték azt a mérhetetlen nagy adósságát, ugye adószolga történetét ismerjük, elengedték. Ne legyünk olyanok, mint akiknek elengedték az adósságát, és miért folytogatjuk ugye, a másik szolgát, aki kevesebben tartozik nekünk, és nem engedjük el. Ennek az ellenkező példája az, amikor jótékonykodunk és adakozunk. Adakozás az is, hogy elengedem a másik tartozását. Megbocsátok a másiknak, és elengedem ugye azt, amit nekem elengedett. De ezen felüli adakozás az, hogy még adok ráadásképpen is, mert az Isten szeretete, ha megnézzük, akkor pont azt jelenti, hogy az Isten ráadásképpen ad nekünk dolgokat. Sokszor az Isten tetézve adja az övéinek, úgymond az áldást, mert az áldást nem mértékkel adja minden esetben az Isten, hanem van úgy, hogy túlcsordoló az, amit ad az Isten. És az övéjében is ezt szemléli az adakozás, az azt jelenti, hogy van nekünk, de az, ami van, az túlcsordul. És másokhoz is eljut, ami bennünk van. Ez lehet anyagi, de lehet nem csak anyagi dolgokról beszélek itt. Bármilyen lelki dologra is túlcsordul. Ez egy örömteli pillanat, amikor az ember életében ez megtörténik. Ugye most volt karácsony, itt van az esztendő végeit kopogtat, új esztendő kezdődik. Jó látnunk azt, hogy a Krisztusban levő életünk az egy ilyen gazdag élet. Ne engedjük kifosztani magunkat olyan gondolatok által, amelyek azt sugallják, hogy nincsen semmink. Mert ha valakit meggyőzünk, hogy semmilyen nincs, miközben mindene van, akkor a világ szegényévé tettük őt, és senki nem tud rajta segíteni, mert miközben mindene van, úgy él, mint egy szegény ember, akinek még önmagára sincsen semmi, és még másoknak sem tud adni, és erről megvan ő győzve. A Krisztusban levő ember pedig olyan ember, akit meggyőzött az Isten arról, hogy mindened megvan, a Krisztusban meggazdagított ember, és olyan gazdag, hogy még mások számára, másokat is tud gazdagítani. És ezt a képet hozza elénk a Szentírás, hogy így bízunk a vezetőben, hallgassatok rájuk, mert akik vigyáznak lelkeitekre, ilyen értelemben nézzük azt, mert hogy van egy folyamatos gazdagítás, egy lelki kincs, amivel bennünket az Isten mindig gazdagít, amely áldás formájában az életünkre árad. Hadd tegyük ezt örömmel, úgy a középre, hogy mind a mi életünket is gazdagítja, mind pedig a mások életét. És ilyen értelemben tegye áldotta Isten ezt az elmúlt esztendőt, tegyen mindent a helyére, mint egy jó leltárt, ugye évvégén szoktak leltárt készíteni. Egy jó leltár, egy lelki leltár nem árt az embernek, amikor azt elkészíti, és nem árt megszabadulni a felesleges dolgoktól olyan értelemben, amit már nem kéne átvinnünk a következő esztendőbe. Jobb tőle megválnunk. Másrészt pedig azt a gazdagságot, amit az Isten adott nekünk ebben az esztendőben, azt méltóképpen dicsérve az Istent érte, azt bátran vigyük tovább. Mert Jézus Krisztus mindörökké él, mindörökké ugyanaz, és amit elkezdett velünk, az be is fogja fejezni. Így tehát nyitott szívvel és nyílt szívvel hív bennünket a Szentírás most arra, hogy örüljük, örvendezzük az Úrban, és a mi örömünk pedig legyen teljes. Mert Krisztus által minden a miénk, az Isten semmit nem tartott vissza, semmilyen lelki áldást, lelki kincset, és lelki ajándékot, sőt anyagi javakat sem tartott vissza az Isten, hanem ami a javunkra válik, ami a mi életünk növekedését, lelki és testi növekedését szolgálja, azt megadta nekünk. Az ő terve és akarata szerint, amilyen életutat egyrészt szánt nekünk, amilyen emberek közé helyezett. És ezt jó így látni ezért végén is. Adjunk hálát ezért, azért, röviden mondva, ami van. És abban dicsőítsük az Istent, hogy ezáltal megerősödjön a hitünk, és gazdagodjon az életünk. Ámen. Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, ismerjük a Te akaratodat a Krisztusban, közénk jövő szeretetedet, azt, hogy felismerjük önmagunkon a Te kezednek munkáit, amit az elmúlt esztendőben is tettél, és köszönjük, hogy Te mindörökké ugyanaz vagy, vagyis mindig ott vagy velünk a mindennapokban, mindig segítségünkre, vagyis amit adsz, az örökké való kincs, nem múlik el, nem kell eldobnunk. Add meg nekünk, hogy az óbort ne töltsük új tömlőkbe, és legyen kész a mi szívünk a Te új dolgaidat befogadni, és adj nekünk az új borhoz új tömlőt is. És a Te szövetségedben, a Te vezetésedben ezt mindig tapasztaljuk, hogy vannak megújító dolgaid. Add, hogy megújuljon itt szívünk, lelkünk, egész valónk, és tudjunk belefiatalodni az örökké valóságba. Még akkor is, ha a testünk romlik, hogyha egyre több baj is van talán, ha a betegségek között is élünk, légy a betegeinkkel, mindazokkal, akik most nem lehetnek itt közöttünk, igazad meg a gyászolókat. Hálát adunk gyülekezetünkben mindazért az áldásért, amit nekünk adtál lelkiekben is, anyagiakban is. Add, hogy együtt tudjunk örvendezni, és ajándékok legyünk egymás számára. És így tudjunk boldog új esztendőt kívánni mindnyájunknak, és tudjunk előre nézni jó reménységgel a Krisztusban. Légy tehát velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.